otra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa jóváhagyta a 9 boldog kanonizálását és kijelölte a szenti avatási szertartások időpontját. A konzisztóriumon a Szentatya bejelentette, hogy boldog Pier Giorgio Frassatit és boldog Carlo Acutist szeptember 7-én együtt avatják szenté. Mindkét szenti avatás nagy várakozása vezi a hívek részéről. Ferenc pápa maga jelentette be mindkettejük szenti avatását, de halála miatt az eredeti időpontot végül el kellett halasztani. Az új időpont tehát szeptember 7-e. Izrael légi csapásokat hajtott végre Irán területén, a célpontok között iráni atomlétesítmények, a katonai vezérkar és magasrangú atomtudósok voltak. A támadás tényét később az izraeli védelmi minisztérium is megerősítette, közleményében megelőző csapásként hivatkozott rá. Az incidenst követően Israel Katz izraeli védelmi miniszter rendkívüli állapotot hirdetett ki az egész ország területére. Az izraeli légteret is teljesen lezárták, csak úgy, mint Iránét. Több iráni állami médium is azt jelentette, hogy a támadásokban meghalt Hossein Szalami tábornok, az iráni iszlám forradalmi gárda főparancsnoka és Mohammad Bagheri vezérkari főnök is. Bár néhány amerikai törvényhozó támogatásáról biztosította Izraelt, a nemzetközi közösség a reakciók alapján elítéli a támadást és békét szorgalmaznak. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése szerint Izrael valóban eltalálta Irán fő dúsítóját, de nem tudnak megemelkedett sugárzásról. Irán kemény választ ígért. Az izraeli támadások miatt Irán soron kívüli ülést kezdeményezett az ENSZ biztonsági tanácsában, közölte az iráni ENSZ képviselet. Irán hivatalosan is hadüzenetnek minősítette Izrael légi csapásait. A külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett izraeli kollégájával Gideon Szárral, majd arról számolt be, a kormánynak nincs tudomása bajba jutott magyar állampolgárról a közel-keleti válsághelyzettel kapcsolatban. Szijjártó Péter tudatta, a mostani harci cselekményekkel érintett térségben összesen 860 olyan magyar állampolgárról tudni, akik konzuli védelemre regisztráltak, döntő többségében ők Izraelben tartózkodnak, de vannak jó néhányan Jordániában, illetve Iránban is. Arra is kitért, izraeli hivatali partnere tájékoztatta az Irán elleni légicsapások okairól és a döntés hátteréről. Ukrajna egy napig sem tudna talpig maradni a nyugat nélkül, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szerint, ha Ukrajnát felvennék az Unióba, csak időkérdése lenne, mikor vonódna be az összes többi ország a konfliktusba. A kormányfő úgy véli, két szláv testvérnép háborúja zajlik, Brüsszel koncepciója viszont az, hogy Ukrajna az európai biztonságért harcol. Az európai gazdaság stagnál, az államok eladósodtak, nincs pénz Európában sem, miközben egy másik államot próbálunk fenntartani, fejtette ki. Az ukrán elnöknek Orbán Viktor azt üzente, ne fenyegetőzzön általunk nem ismert dokumentumokra hivatkozva. A miniszterelnök szerint vannak Magyarországon ukrán barátpártok, a Tisza és a DK is ilyen, de ez nem jogosítja fel Volodymyr Zelenszkijt arra, hogy így beszéljen. Kijelentette, az ukránoknak nincs joguk arra, hogy belépjenek az Európai Unióba, arra van, hogy jelentkezzenek. A magyarok most alakítják ki a véleményüket, tette hozzá. Néhány pillanattal azután, hogy kilépett a stúdióból Orbán Viktor, már posztolta is a Facebookon, elérte a 2 millió tavoks 2025-ben résztvevők száma. Orbán Viktor hivatalos látogatás keretében fogadta Duma Gideon Bokót, a botszvánai köztársaság elnökét. A találkozó történelmi jelentőségű, a diplomáciai kapcsolatok 1980-as felvétele óta most először került sor magas szintű állami vezetői látogatásra a két ország között. Szó volt a gazdasági, oktatási és fejlesztés politikai együttműködés lehetőségeiről. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, északkeleten lehet napközben több gomoly felhő az égen, csapadék nem várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, közel 30 éve már, hogy az Oktatási Hivatal EGRI Oktatási Központja díjazza az országos versenyeken előkelő helyezéseket elérő diákokat és tanáraikat. A legeredményesebb tehetséggondozó pedagógusnak járó emlékplakettet a Neumann János Gimnázium Technikum és Kollégium pedagógusa Zentai Péter, illetve a 60. Kocsis Albert Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa Mezei Rita kapták. A mai műsorban Zentai Péterrel beszélgetünk, akinek tanítványai több országos versenyen szerepeltek dobogós helyezést elérve.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Zentai Pétert, a Neumann János Gimnázium Technikum és Kollégium informatika tanárát, akit a múlt héten megkapta a legeredményesebb tehetséggondozó tanárnak járó plakettet. Szeretettel gratulálunk hozzá.
Nagyon
milyen érzés
köszönöm.
Volt átvenni?
Meglepett voltam nagyon, mert nem számítottam egyáltalán rá, úgyhogy ott meglepetésként ért dolog. Így aztán ez a meglepetés örömével mentem ki, és vettem át a díjat. Úgy nem ért váratlanul, mert hát megfogalmazás, és benne van, hogy a utóbbi években azért ott voltak mindig országos eredményekkel a gyerekeim, tanulóim az élbolyban, ha nem is mindig az első 10 helyezett, de idén is például 10 országos döntőben voltak, ebből 2 volt az, aki például első 10 helyezett volt ilyen, ebben az évben.
Tanít, több mint 20 éve tanít. Hogyan kezdődött? Mindig tanár akart lenni? Volt esetleg valaki nagy példa maga előtt, aki olyan hatással volt önre, hogy ő miatta, vagy ez így adódott, hogy ez volt az út, amit választani kellett?
Én lelkés családból származom, és alapvetően ilyen reál beállítottságú voltam, de nem egy túl kommunikatív, tehát Z-betűsként nem is nagyon feleltettek engem a középiskolába se, úgyhogy örültem is neki. Igazából én nem a tanári pályára készültem, Műszaki Egyetemnek a villamosmérnök karán felvételiztem, és hát azt végig is csináltam, és így lettem mérnök tanár később. A tanári indítatás az igazából ott kezdődött valahol, hogy egyetemi évek alatt, az utolsó évben, akkor az egyik barátom elhívott a Csepeli Sziget szakközépiskolába, így ugraadónak. Akkor még ugye úgy volt az informatika, és keresték azt, aki tudja tanítani egyáltalán. Ugye mi azért mérnök hallgatóként otthon voltunk ezen a területen, és a maga a téma az nem okozott egyáltalán gondot. A drukkot az azért jelentette, ugye, hogy majd hogy fogok tanítani, úgyhogy nem is aludtam nyilván akkor éjszaka, mert ez nagyobb volt az izgalom, mint maga az, hogy hogyan és miként tanítsak, de nagyon megszerettem ezt a területet. Tehát igazából egyre inkább közelebb került hozzám, aztán ott kaptam felnőtt képzési tanfolyamokat is, szintén informatika területén, akkor még mint egyetemi hallgató, majd amikor hazakerültem Egerbe, villamosmérnöki munkát kerestem, és a mostani Wigner, akkor még GMS volt, bekerestek villamosmérnököt. Úgyhogy akkor az igazgató azt mondta nekem, hogy ön a milyen merünk, mikor hallotta, hogy kezdő villamosmérnök vagyok. Oda mentem, ott ragadtam, és akkor mérnök tanárit is elvégezve tanítottam ott, vagy 18 évig. Úgyhogy igazából a Neumannban 2014 óta, tehát egy olyan 11 éve vagyok.
Akkor mondhatjuk azt, hogy kicsit véletlen is volt, hogy a tanári pálya felé indult így.
Igen, mostanában hallottam éppen, hogy a véletlen az Isten művész neve, hát én úgy látom, hogy ez az utam, tehát ez a tulajdonképpen rátaláltam arra, amit amúgy nagyon szeretek, élvezek, tehát nagyon is szeretek magyarázni, mindig is volt véleményem arról, hogyha valaki tanított, hogy hogyan lehetne ezt esetleg jobban csinálni, vagy de jól csinálta, és ez mindig magával tudod ragadni.
De ez fontos dolog egyébként egy tanári pályán, hogyha az embernek van véleménye arról, hogy merre tud esetleg tovább haladni. Ugye, mert hozzátartozik nyilván, aki tanít, tudja, van egyszer az a tudás, amit át kell adnia, ugye, tehát maga a szakma, de ugye nem mindegy a módja, hogy történik meg. Így van.
Igen. Szerettem mindig is, hogy keresni ezt az utat, hogy hogyan lehet világosabb, egyszerűbb, érthetőbb az, amit akár bonyolultabb dolgokat is hogyan lehet úgy leginkább képekben, mert én vizuális típus vagyok, tehát szívesen rajzoltam is a tanulóknak, de ha már nem is rajzolok annyit, de legalább képekben elmagyarázni, hogy értsék, lássák maguk előtt, hogy hogyan működik az adott folyamat, vagy az adott törvényszerűség.
Ami nekem az informatikával kapcsolatban még különösen érdekes, hogy ugye én angol-magyar szakos tanár vagyok, ha arra gondolok, amit nekem meg kell tanítani, az nem egy olyan dinamikusan változó terület, mint az informatika. Ugye egészen mást kellett tanítani 20 évvel ezelőtt, és annyi minden történt azóta, illetve elmondhatjuk azt is, hogy gyakorlatilag az összes tantár tanításába beszivárgott valahogy az informatikának Igen. bizonyos része, hiszen felhasználunk rengeteg olyan felületet, különösen ugye a Covid óta, ami segítheti a mi tanításunkat gyakorlatilag, viszont változik az, amit önöknek tanítani kell. És ha így belegondolok, akkor ezért nem lehet könnyű, hogy folyamatosan lépést kell tartani a változásokkal, és azokat mind be kell emelni, mind érthetővé kell tenni a gyerekek számára.
Igen, ez így van. Egyik oldala ennek nyilván az a nehézség, hogy mindig kell valóban újat tanulni, de ez egyben egy jó dolog is, mert frissen tartja az embert, nem érezheti magát késznek soha. Tehát most is, hogy éppen a technikumban szakmai tárgyakat kell újabbakat tanítanom, ahogy megy előre az osztályom, előttük én is tanulok néhány dolgot, mert ugye a webfejlesztés területén is nem vagyok annyira jártas, mint ilyen-olyan-amolyan más területeken is, tehát mindig kap az ember újabb feladatot. Mi informatika tanárként még talán önmagában a közismereti digitális kultúra oktatás területén ott még lazábban kell fejlődni talán, de a technikumban meg igazán szakmai tárgyakat is tanítunk, tehát ez egy kihívást jelent.
Azt is említette, hogy fontos, hogy az ember újat tanuljon, hogy fejlődjön a saját szakmájában, mert egyrészt frissen tartja, meg új dolgokat mindig jó tanulni.
Így van, így van. Az érdeklődés mindig is visz előre, és hál' Istennek olyan területen vagyok, ami tényleg érdekel is, és inkább az a probléma, hogy kevesebb időm van arra, hogy tanuljak. Tehát ugye még egy programozó, mert ugye kedvenc területem a programozás, az informatikán belül is, azért csak a mérnöki hátteremet nem tudom megtagadni. Egy programozó azért benne van, kész termékeket fejleszt, és így tovább. Nekem erre nincs időm, hogy ilyen mélyen ássam bele magam, még plusz programozó is legyek. Így aztán marad az, hogy valahogy próbálom követni azt a valóságot, és arra felkészíteni a tanulókat legalább alapjaiban, amiket ők később aztán majd profi szinten fognak művelni.
Ugye tehetséggondozó tanár, hogyan tudja kiválasztani, hogy látja meg, hogy ki az, aki képes lesz rá, ki az, akire lehet építeni? Mert a tehetséggondozás is gyakorlatilag két pólus, hiszen ugyanúgy, ahogy a tanárnak bele kell tenni a plusz munkát, a figyelmet, az energiát, a diáknak ugyanúgy bele kell tenni. És azt nagyon, szóval néha nehéz észrevenni, hogy ki az, aki kitartó tud lenni, és ugyanúgy fel tudja áldozni azt az időt például, ami szükséges arra, hogy ő tovább jusson.
Igazából úgy gondolom, hogy már van szemem, tehát, hogy menet közben észreveszem egyértelműen. Azért jó az informatikai oktatás olyan szempontból, hogy nem kell nekem sok dolgozatot olvasnom ahhoz, hogy lássam menet közben, mivel gyakorlati tárgy, tehát egy nagyon gyakorlati dolog, ahogyan egy asztalosokat tanító mester is látja, hogy hogyan nyúl hozzá a gyerek a dolgokhoz, és hogyan fejlődik, vagy milyen minőségű munka kerül ki a kezéből, tehát én is egyből látom ezt. Mennyi idő alatt van kész, milyen kérdés foglalkoztatja, mihez kell odahívnom segíteni, vagy már pillanatok alatt kész van, vagy a mérlet, hogyan oldottad meg, akkor elmagyarázza, egyből látni, hogy hogyan gondolkodik, mennyire gyors a gondolkodása, vagy azt is látom, hogy ha oda jön az egyik gyerek, és azt mondja, hogy tanár úr, az elején nehéz volt, de hétvégén is 6 órát dolgoztam vele, és addig csináltam, amíg meg nem értettem, akkor látom azt, hogy mennyire kitartom, mennyire képes dolgozni vele, úgyhogy ez úgy jön automatikusan, tehát igazából nem kell valahogy egy olyan szelektáló dolgozatot, hogy valamit írnom, hogy ezt felismerjem.
Viszont ez azt jelenti, hogy akkor ugyannyira szeret tanítani, hogy a diákjaira is mindig figyel, és mindig látja, hogy kinek hogy kell segíteni.
Igen, a mindennapokban igazából ugye hát egy informatika órának a természete is olyan, bár lehet azt csinálni, hogy kiindulok a gép előtt és állandóan magyarázok, de jellegéből fakadóan ez mégis úgy működik, hogy pár dolgot megmutatok, nyilván egy új anyaggal kapcsolatban, de aztán mindjárt csináljuk. Magát a tanítást is egyébként én még az elméletet is úgy szeretem átadni, leginkább, hogy egyből a gyakorlaton keresztül, tehát inkább lásson a gyerek több példát, mint hogy elkezdem elméletben mondani, 10 percig magyarázok, és ő még nem tudja, hogy mi is igazából az, amiről szó lesz, nem látja maga előtt, hanem inkább lássa 2-3 példán keresztül, és aztán gyakorolja és vonja le a tanulságot, úgyhogy ezért aztán folyamatosan járkálok közöttük, egyénileg segítgetem őket, és persze, ha kell, akkor meg közösen is bemutatom elől, ugye a kivetítőn keresztül, de nagyon sok esetben diákot hívok előre a tanári géphez, ő dolgozik, én pedig a gyerekek között járkálva mutatom, hogy kell csinálni, néha beleszólok abba, amit a tanári gép dolgozó tanuló végez, úgyhogy ez így működik. Ezért aztán odafigyelek. Hát ez egy másik dolog, hogy a tehetségesekkel nyilván már külön, hogyha látom, hogy többre képesek, akkor igyekszem azért az alap tudnivalókon túl őket ellátni olyan feladatokkal, amik számukra kihívást jelenthetnek. Ne unatkozzanak, vagy segítsenek a többieknek, de mindenképpen fejlődjenek tovább, és hát amikor eljön annak az ideje, hogy versenyre készülünk, vagy olyan anyagot ismertetek meg velük, ami nem tananyag, akkor természetesen szakköri keretek között is elvégezzük, ami ilyen alkalmi jellegű inkább, ahogy az idő diktálja.
Milyenek a visszajelzések, illetve mennyire fontos a visszajelzés az ön számára a tanításban, vagy akár a versenyfelkészítésben? Most itt nem az eredményekre gondolok, hanem nyilván a gyerekek.
A visszajelzés minden szempontból sokat jelent. Amikor kapja az ember, akkor érzékeli nyilván, mert amúgy nem, annyira nem várom, hogy most bárki visszajelezzen a munkámmal kapcsolatban. Én úgy érzem, hogy megteszem a magam dolgát, látom, hogy működik, de amikor mégis úgy hagyja el a termet egy tanuló, hogy azt mondja, hogy tanár, ez olyan jó óra volt, annyira élveztem, vagy ott ragadunk, és nem veszi észre senki sem, mondjuk a Nivák épületében például nincsen csengő, hogy hoppá, az órán már 5 perccel túl ment, hogy belefeledkeztünk abba, amit csinálunk. Mondják, hogy inkább, hogy nem is megyek, következő órára maradok itt, akkor azért azt érzékelem. Az meg pláne jó dolog, hogyha valaki beszámol arról, hogy mondjuk egy adott időszak után általános iskolába jöve elmondja, hogy ő mennyit tudott általános iskola után, és ahhoz képest meg milyen nehéz volt neki fölvenni ezt a tempót, de hogy most mennyi mindenre eljutott, és hogy ő maga csodálkozik azon, hogy most mennyi mindent tud, megértett. Tehát, hogy ezt a kezdeti fejlődést, ezt különösen kicsiknél, ezt nagyon pozitíve élem meg mindig, amikor látom, hogy az első időszakban nagyon sokat tudnak fejlődni. Aztán van még olyan visszajelzés is, amikor meg valaki azt mondja, hogy nálam kapott kedvet a programozáshoz, és eddig őt ez nem is érdekelte, meg tulajdonképpen nem is gondolta, hogy megy ez neki, meg a matematika sem ment, de kedvet kapott az egészhez, aztán annyira kedvet kapott, hogy a végén ma ott van a BME-n is, és programozóként dolgozik, és vagy hát programozónak, fejlesztőnek tanul, és hát úgy látszik, hogy én tehetek róla, hogy ezt az ágat választotta. Több ilyen van, csak ez ilyen kifejezetten jó leső érzés, amikor valaki ráérez, kitárol egy világ, és erről én tehetek, az egy jó érzés.
Igen, az, amikor az ember érzi, hogy igazán mestere tudott lenni annak a, annak a gyerkőcnek adott esetben. Igen. Hagyj kérdezzem meg, hogy milyen tervei vannak esetleg így a jövőre nézve.
Maradok, tanítok. Különösebb olyan tervem, ami eltérne ettől az úttól, nincsen. Jó helyen vagyok, csinálom. Nyilván az ember lépésről lépésre alatt ide kerültem a Neumannba. Itt ugye egy kicsit más volt az a szint informatika területén nyilvánvalóan, mint amit másik iskolában kellett teljesíteni, hiszen azért sokkal több emelt szintű érettségiző volt a versenyeztetés területén, ugye itt azért nem csak a második fordulóban, hanem országos döntőkbe kell bejutatni gyermekeket, sőt, mert ez iskolai hagyomány, tehát itt nyilván van egy kihívás az ember előtt, és hát ehhez idő kellett, hogy az ember ezt lássa, fejfelődjön hozzá, bizonyítson, mert ugye akkor bíznak rá olyan csapatot, akik aztán szép eredményeket érhetnek el, mert azért tehetséges gyermek is kell, tehát nyilván olyan osztály, nem mindegy, hogy milyen irányultságú osztályban tanítom az informatikát nyilván, hanem a szakterületen taníthatom, ott nyilván érdeklődő gyermekek vannak, tanulók vannak, és előrébb juthatok velük, úgyhogy igazából ez úgy folyamatosan volt a célom mindig is, hogy azért szakmailag fejlődjek, előrébb juthassak, és hát az újabb fejezeteket megint megtanuljam az informatika területéből, amelyeket még majd meg kell tanítanom 2 év múlva, és még nem értek hozzá.
Milyen egyébként a különböző korosztályokkal foglalkozni, mert ugye az is igényel egyfajta más hozzáállást a gyerekekhez sokszor.
Igen, nyilván az általános iskolás gyerekeknek a mozgékonyságát, vagy inkább úgy mondom, hogy az általános iskolásban tanítani lehet, hogy nem nekem való lenne, mert már néha a 9-es gimnazistákkal is mostanában egy kicsit nehezebb, mert nagyon mozgékonyak mostanában már az újak, de alapvetően ha leülünk és érdeklődik a gyerek, vagy fontos számára az, hogy megtanulja azt, amit szeretne, főleg a személyes foglalkozásban vagyok, akkor nekem csak az a lényeg, hogy minél jobban el tudjam magyarázni neki lépésről lépésre, megértse, lássam, hogy érti, nem érti, még egyszer példák, még magyarázom neki. Úgyhogy ez számomra egy élmény, meg úgy gondolom, hogy van arra kifejezetten képességem, kreativitásom, hogy ezt meg tudjam tenni. Tehát nekem mindegy, hogy milyen képességű egyébként a tanuló, az a lényeg, hogy A-ból B-be el tudjam jutatni. És ez egy olyan folyamat, amit én élvezettel járok végig, mint aki segít. Remélem, hogy ő is, mert igyekszem azt a jó hangulatot megteremteni, amiben. Ez egyébként még fontos oldal lehet egyébként a motiváció maga.
Igen.
A gyerekeknél, hogy maga a motiváció megteremtése Elsősorban kihasználom mindenképpen a kilencedikesek esetében azt a kezdeti lelkesedést, ami a középiskolában van. Újak most kerültek oda, és szeretném azt a jó kedvet megőriznék, és nagyon jó hangulatban igyekszem. Úgyhogy nagyon sokat számít a humor, a jó hangulat az órán, a jó bizalmi kapcsolat. Ezek általában megvannak, és úgy ez a jó közeg, ez mindenképp az egyik motivációs tényező. Aztán persze még számtalan más is mondhatnék, de ez az alapja mégis a úgy érzem a motiválásnak. Aztán utána persze a kihívások, hogyha már ő kész arra, vagy nyitott arra, hogy egy problémával megküzdjön, akkor utána lehet arra motiválni már, hogy olyan kihívást, olyan feladatot kapjon, ami neki örömet okoz, ha megoldja, megbirkózik vele.
De ez azt is jelenti, ahogy mondta ön is, hogy a helyén van, azt csinálja, amit szeret, és gyakorlatilag ebbe szeret szeretne fejlődni tovább.
Így van. Nincs más előttem. Ha elő fogom érni a nyugdíjt, akkor is szerintem még ezzel szeretnék foglalkozni, igazából a tanítással.
Köszönöm szépen még egyszer, hogy bejött hozzánk, és gratulálok még egyszer a díjhoz is.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Zentai Péterrel, a Neumann János Gimnázium Technikum és Kollégium pedagógusával beszélgettünk. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Magyarországon a Down Egyesület kezdeményezésére 2009 óta emlékezünk meg a Down-szindróma világnapjáról, a mai adásban a sorstárs segítő Down-dada szolgálatról és a Down-szindróma velejáróiról mesélt szülői szemmel dr. Kenézi Diana és dr. Hegedűs Ákos. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A Várkert Bazár adott otthont a felsőoktatás eredményeit méltató díjátadó gálának, amely ünnepélyes ceremónia részeként ismerte el az egyetemi közösség kimagasló teljesítményeit és hozzájárulását a magyar felsőoktatás fejlődéséhez. Az Év Egyeteme 2025 címet kultúra és művészetpártolás kategóriában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyerte el, mely díjat Kovács Katalin, Kossuth, Prima és Liszt Ferenc díjas magyar előadó művész, valamint Rátóti Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező, a Magyar Művészet Akadémia alelnöke adták át az intézmény képviselőinek. Dr. Pajtókné dr. Tarilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, köszöntő beszédében kiemelte, az intézmény számára a kultúra és a művészet nem csupán hagyomány, hanem egy élő örökség, amelyet felelősséggel és küldetéstudattal ápolnak. Hozzátette, a díj elnyerése inspiráció arra, hogy az intézmény a jövőben is ápolója legyen a magyar és nemzetközi kulturális életnek. Az egyetem két további kategóriában is a döntősök között szerepelt, a karitatív tevékenység területén, valamint a sikeres felvételi kampány megvalósításáért. Az elismerést és a 10 millió forintos támogatást az EGRI Egyetem képviselői, dr. Pajtóknyi dr. Tarilona rektor, dr. Váci Kálmán Zoltán általános rektorhelyettes és Elek Liliana, a hallgatói önkormányzat elnöke vették át. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma évek óta megszervezi a Tehetség útlevél a felsőoktatásba című programját, amelynek keretében a 9-től 13. évfolyamos középiskolás diákok különböző területeken végeznek kutatómunkát, majd ezek eredményeit előadások formájában mutatják be. A legérdekesebb, legsikeresebb munkákból állították össze a Tehetség füzetet, amely a benne szereplőknek életük első publikációja lehet. Az egyetem vezetősége nevében dr. Novák István delegált általános rektorhelyettes köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, a tanulók sikere az oktatók sikere is. A Biblia tanítása szerint a talentumokat, a tehetségeket kamatoztatni kell. Ebben segít nektek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is, amely szeretettel várt titeket a későbbiekben, zárt a beszédét a rektorhelyettes. A Tehetségfüzet című kiadványban a 19 szekció pályamunkái közül a legkiemelkedőbbek kerültek be. A kötet mintegy 500 oldalban foglalja össze a tehetséges diákok munkáit, amelyek témái érdekes lenyomatot adnak a fiatalok érdeklődési köréről. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézete nyílt napot tart június 24-én kedden a Leányka úti G-épület 101-es termében. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a szőlőtermesztés és a borkészítés folyamatába, az intézmény munkájába, majd ellátogathatnak a Szent Andrea szőlőbirtokra dr. Lőrinc György borász vezetésével. A leendő hallgatók választhatják az egyetem szőlészborászmérnök alapképzését, a szőlészborászmérnök felsőoktatási szakképzést, illetve kettős diplomát is szerezhetnek. Az utóbbi lehetővé teszi a hallgatók számára azt, hogy két szemeszteren keresztül bekapcsolódjanak egy francia egyetem szőlészborász alapképzésébe, valamint azt is, hogy a francia hallgatók az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanuljanak, szintén két szemeszteren keresztül. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum, illetve a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor óvoda, alapfokú művészeti iskola, közel 40 diákja és felkészítő tanáraik vettek részt a Mátrai erőműbe szervezett látogatáson. az idei zöld hét pályázat díjazottjainak jutalomkirándulásán a diákok egy interaktív előadás részeként megismerkedhettek az erőmű történetével, működésével és a jövőben tervezett átalakításaival. Ezt követően jött a kirándulás leginkább várt része, amikor egy kisvonatos erőmű bejárásra került sor. A bejárás része volt egy MVM fotópont is, ahol a hűtőtornyokkal a háttérben készíthettek képeket magukról a látogatók. Ezt követően az erőművi program zárásaként egy kvíz keretében adhattak számot az elhangzott információkkal kapcsolatos tudásukról a gyerekek.
Líciumikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A Down-szindróma egy genetikai rendellenesség, amely úgy fogalmaznak az orvosok, hogy voltaképpen nem betegség, hanem egy életállapot. Igazából emellett lehet teljes életet élni, lehet idézőjelben téve tünetmentesen, azaz testi tünetek nélkül is egy egész életet leélni, de azt tudni kell, hogy nagyon sok esetben társul hozzá, főként szívfejlődési rendellenesség, amely maradandó szívbetegség is tud lenni, hogyha időben nem kerül sor gyerekkorban akár egy szívműtétre, illetve emésztőszervi rendellenességek is szoktak hozzátársulni.
És ezek mellett még mit érdemes tudni így a betegség külső tüneteiről, vagy állapot külső tüneteiről?
Szerintem a Down-szindrómás emberek olyanok, mintha egy nagy családnak a tagjai lennének. Igazából a hasonló vonások miatt olyan érzetet kelt az emberben, mintha rokonok lennének. Olyan nagy családtagjai, akik mind vidámak folyamatosan, és emiatt szívmelengető is rájuk nézni, én azt gondolom. De ha a külső jegyeket nézzük, akkor voltak éppen a saját családjukra, a származási családjukra is nagyon hasonlítanak, szóval emiatt egész érdekes kis mix az, amilyen az ő külső megjelenésük. Picit alacsonyak, egész kortalan az arcuk, tehát találkoztam már 30-40 éves Down-szindrómás fiatalokkal, és én azt gondoltam, hogy 16-17 évesek. Nem ráncosodnak, ami olykor kifejezetten irigylésre méltó, hajlamosak sajnos a hízásra.
Számomra az volt az érdekes, hogy nagyon sokat hallottunk a Down-szindrómáról, különösen Kinga születése után, és én nem igazán tudtam őket beazonosítani. Viszont onnantól kezdve, hogy Kinga a családunkba jött, onnantól elkezdtem észrevenni azt, hogy ki az, aki Down-szindrómás. Tehát azt mondhatnám, hogy nem biztos, hogy aki nem ismeri a Down-szindrómásokat, az annak tudok egy leírást adni, hanem inkább csak azt tudom elmondani, hogy valójában nagyon barátságosak és nagyon-nagyon kis különlegesek a környezetükbe. Bárhol is fordulnak elő, azt lehet észrevenni, hogy valahogy magukra vonják az emberek figyelmét.
Önök mikor találkoztak először a Down-szindrómával?
Nem nagyon volt Down-szindrómás ismerősöm. Egy fiatal fiúra emlékszem annak idején, amikor még gimnazista voltam és az utcánkban lakott. Nem volt túl sok kapcsolatom vele. Igazából nagyon távoli elképzeléseim voltak arról, hogy milyen egy Down-szindrómás ember hétköznapja, milyenek a fejlesztési lehetőségeik, kell-e őket egyáltalán fejleszteni, és milyen élethelyzetben vannak. Ezzel leginkább akkor kezdtünk foglalkozni, amikor Kinga megszületett, és hát úgy mondták meg annak idején nekünk, mintha ez valamiféle gyászhír lenne, és egy olyan helyzetbe kerülnénk, amiből már nincsen kiút, és mindenképpen borzasztó. Szerencsére azért ez egy túlzó kép. Nagyon szépen belesimult a családunkba, ő a negyedik gyermekünk, azóta már kistestvére is van, és nem különösebben élünk másképpen, mint hogyha nem Down-szindrómával született volna.
Én először egy irodalmi műben találkoztam a Down-szindrómával. Pilinszky Jánosnál olvastam róla, és egy nagyon megkapó kép volt arról, ahogyan látott egy mennyasszonyi ruhába öltözött. Hát akkoriban kicsit csúnyábban fogalmazták meg a Down-szindrómát, mert hogy a mongoloid idióta kifejezés szerepelt, de nagyon nagy szeretettel írt róla. És nekem ez először valamiféle különleges dolog volt, de nagyon gyorsan azt is tapasztaltuk, hogy tényleg a környezetünk úgy reagált rá, hogy éreznünk kellett azt, hogy valamilyen nagy feladattal szembesülünk.
És hát mikor léptek be a sorstár segítődöd a szolgálathoz? Gondolom, itt Kinga születése közre játszott, vagy már korábban is?
A születés után azt mondanám, hogy nekünk volt leginkább szükségünk segítségre. Azt gondolom, hogy nagyon nehezen éltük meg, főleg azt az időszakot, amikor fogalmunk se volt, hogy ez mit jelent a Down-szindróma, hogy hogyan fogjuk kezelni ezt a problémát. Azt gondolom, hogy a feleségem és én is olyan vagyok, hogy szeretem, hogyha van egy feladat, és tudom, hogy mi a megoldás. Erre pedig nem láttuk a megoldást, hanem csak azt láttuk, hogy van valamilyen nagyon nehéz feladat, amit nem fogunk tudni megoldani. És aztán egy idő után azt vettük észre, hogy azok, akik ugyanúgy benne vannak a Down-szindrómába, akiknek ugyanúgy Down-szindrómával érintett gyermekük van, azok tudnak segítséget nyújtani. És el tudják mondani azt például, hogy ne aggódjunk, fogunk még kávézni. Ez egy nagyon érdekes történet, amikor az egyik orvos ezt mondta nekünk, hogy úgy az ember meglepődik, és először azt gondolja, hogy valamilyen tragédia történt vele, és aztán kezdi újraépíteni az életét. Azóta meg már tudjuk, hogy nem csak kávézni fogunk tudni, hanem ugyanúgy tudjuk élni az életünket, és igazából kaptunk valamilyen kis különleges ajándékot. Ez az élmény, az, ahogyan mi megkaptuk ezt az ajándékot másoktól, ezt úgy gondoltuk, hogy nekünk is vissza kell adni, és hogyha tudunk másoknak segíteni, akkor megpróbálunk mi is segíteni. És ez nem működik úgy, hogy az ember utána olvas könyvekből, mert mindenkinek más az életútja, és más problémákkal szembesül. A Down-szindróma az valóban nem egy betegség, viszont nagyon sok betegség tud társulni hozzá. Nagyon sok nehézség tud előkerülni az életünkbe, amelyek csak azért tűnnek olyan nagyon nagy nehézségnek, mert nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük őket. A sorstárs szolgálat segít abban, hogy tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket.
És hogyan is néz ki ez a segítségnyújtás?
Általában az édesanyák a nyitottabbak, én úgy tapasztaltam, és telefonon szokták fölvenni általában velem a kapcsolatot, hogy mi nők, mi édesanyák jobban megértjük egymást. És én azt gondolom, hogy az első pár percben, amikor elkezdünk beszélgetni, és töredelmesen bevallják, hogy hát ők bizony nagyon-nagyon el vannak keseredve, és nagyon sírnak, azt látom, hogy az is óriási segítség, hogyha elmondom, hogy én is nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, és én is rengeteget sírtam, és nyugodj meg, ez rendben van, ez egy ilyen élethelyzet. Sírt ki magad, ha egy hónapig tart, egy hónapig, ha két hónapig, két hónapig. Aztán utána hidd el, hogy egyszer csak elapadnak a könnyeid, és meglátod azt benne, hogy ez egy kisgyerek, és nincsenek olyan, hogyha természetesen, hogyha szívbeteg, akkor egész más a helyzet is. Kinga is szívbeteg volt, amikor pici baba volt. Tehát vannak olyan nehézségek, amik akár egy csecsemő ellátását is megnehezítik. Ebben is tudok segíteni, hogy milyen gyógyszert hogyan lehet beadni, hogyan lehet táplálni, hogyan lehet picit sarkalni, hogy jobban hízzon, milyen egy szívműtét. Tehát ezekről is hát nem volt egy könnyű élethelyzet, de mi is túl vagyunk már rajta, és tudok ebben is bármilyen bátorító dolgot mondani, de pusztán attól megnyugszanak az anyukák, hogy elmondom, hogy igen, mi sem vagyunk egy ilyen csoda család, hogy tapsoltunk volna örömünkben, hogy egy ilyen kihívással szembesültünk, egyszerűen idővel felnőttünk a feladathoz is, és van helye a sírásnak, van helye a könnyeknek, el kell ezt a problémát engedni, nem tökéletes gyerekünk született, de hát az a jó hír, hogy amúgy a többi sem az, szóval.
Így van.
És ez egy felemelő dolog.
Vannak esetleg olyan visszatérő kérdések, amiket ilyen segítségnyújtáskor többen is feltesznek?
Igen, nagyon érdekes az, ami bennem magamban is megfogalmazódott akkor, amikor Kinga kicsi volt, és pár napos korában az ölemben tartottam, hogy jaj, lesz-e férje, jaj, lesz-e esküvője, jaj, vajon önállóan fog élni, és ezek annyira visszacsengő kérdések, és tudom, mennyire nonsens egy 2-3 napos pici babával az ember a karján ezen gondolkodik, hogy lesz-e férje, szóval tényleg Kinga a negyedik gyermekünk, tudom, hogy egyik gyereknél se gondolkodtam ezzel, hogy most szingli lesz, vagy felesége lesz, vagy férje lesz, vagy hány évesen, vagy fiatalon, vagy öregen, vagy elvált, tehát nem foglalkoztattak ezek. Viszont egy picit úgy érzi az ember ilyenkor, mintha elveszett volna egy jövőkép, egy álomkép, és hogy vajon lesz-e helyette más, és ezek kifejezetten visszatérő kérdések, hogy mi lesz vele, ha nagy lesz, mi lesz vele, ha én nem leszek. Igen, ezek visszatérő, nehéz, fájó problémák, amiben nagyon sokszor nem látják a szülők a kiutat, és hogy van, aki tud segíteni.
Meg vannak olyan kérdések, amikre feltétlen mi sem tudunk válaszolni, csak azt tudjuk elmondani, hogy mi is keressük a válaszokat. És mindenki teljesen más, és teljesen más helyzetbe kerül. Azt a választ könnyű megadni, hogy fog-e tudni beszélni egy Down-szindrómás, mert hát látjuk, hogy Kinga tud beszélni. De azt, hogy vajon milyen iskolát fog elvégezni, hogy hogyan fog tudni számolni. Van egy állandó kérdésem, amit felszoktam tenni Down-osoknak, hogy 10-ből 3 mennyi, és általában nem tudnak válaszolni rá, de ez sem mindenkinél igaz. Nagyon-nagyon széles a paletta, és talán az sokat segít, hogy vannak olyan emberek, akik már nagyon sok Down-ossal foglalkoztak. Tehát a Down alapítványnál például végig tudtuk azt, hogy lesz valaki, aki az aktuális időszakban tudja a válaszokat, és amikor ezeket mi megkaptuk, akkor ezeket szerettük volna továbbadni.
Vannak esetleg a Down-szindrómás gyerekek életében olyan időszakok, amik úgy különösen nehezek, gondolok itt most óvodakezdésre, iskolakezdésre, ilyenekre?
Szerintem az iskola választás az egy kifejezetten nehéz időszak. Most azért tartom ezt nehéznek, mert Kinga 9 éves, tehát még arról nem tudok, hogy milyen lesz az ő kamaszkora. Azt mondják, hogy az se lesz könnyű, nem, még ezt nem éltük meg vele. Az iskola választás az kifejezetten nehéz, én azt tapasztalom. Úgy, hogy ilyen elkényeztetett helyzetben vagyunk, hogy egy megyeszékhelyen élünk, így is nehéz. Hogy melyik vajon az az intézmény, amelyik neki való, úgy tudják fejleszteni, hogy közben egy picit magasra teszik az ő számára a lécet, mert az hozzátartozik az igazsághoz, hogy kicsit szeretnek elkényelmeskedni. Tehát nem biztos, hogy ők olyan nagyon szeretnének tanulni, és ebből megfeszülni, hogy mindenképpen megtanuljanak számolni és olvasni. Ez is nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy olyan felfelé húzó közeg körülötte, ami miatt akar tanulni, akar majd dolgozni, fejlődni, még akkor is, ha nehéz.
Számomra egyértelműen az egyik legnehezebb időszak az volt, amikor a szívműtéte volt Kingának, mert akkor egy picit úgy éreztem, mintha szétesett volna a család, hogy a feleségem fent volt vele a kórházban, én a többiekkel próbáltam a mindennapi teendőket ellátni. De ez egy olyan dolog volt, ami teljesen rendeződött. Azok a dolgok, amik viszont előttünk állnak, azok még rémisztőek. És az iskola választás az valóban egy nagyon nehéz feladat. Azért, mert talán Magyarországon sokkal kevésbé jellemző az, hogy inkluzív lenne az oktatás, vagy az, hogy elfogadnánk a másságot, az, hogy egy eltérő fejlődésű gyermeknek a beillesztését meg tudnánk oldani. Pedig Kingát talán nagyon könnyű kezelni. És talán a következő nagyon nehéz időszak az majd az lesz, amikor azon gondolkodunk, hogy hol talál munkát, vagy hogy hogyan tud majd egyedül élni. Mert Kingán egyébként az is látszik, hogy ő valószínűleg már minél korábban szeretne egyébként egyedül élni. Ugyanúgy szeretne kollégista lenni, mint a testvérei, ugyanúgy szeretne majd egy saját kis fészket magának, saját családot is talán.
Miért tartják fontosnak, hogy minél többet halljanak az emberek erről a betegségről, vagy hát állapotról?
Azt gondolom, hogy megkönnyíti az elfogadást. Picit Kinga olyan a városban, mintha celeb lenne, megnézik még mindig, de jó értelemben, egyre inkább jó értelemben. És szerintem ahhoz, hogy az emberek meglássák, hogy vannak ilyen nehezített élethelyzetek is, pozitívan álljanak hozzá, akár szomszédként, akár munkáltatóként, akár csak egy egyszerű utcaembereként, bolti eladóként, teljesen mindegy, ahhoz kell, hogy beszéljünk róla, lássák, hogy jön-megy, persze még egyelőre nem egyedül a városban, de idővel majd egyedül, és hát jó lenne, jó lesne a szívemnek, hogyha azt gondolnám, hogy majd kedvesek lesznek vele, vagy ha elakad, eltéved, akkor segítenek neki, mert ez kifejezetten nagy nehézség lesz számomra elengedni őt, mert tudom, hogy el kell egy idő után, tehát nem lehet az, hogy én kísérgetem mindig, 30 évesen, 40 évesen is mindenhová, hogy én mindig örködök, hogy otthonról ne induljon el, mert sajnos hajlamos a szökésre, hanem el kell tudnom őt engedni egyedül, majd idővel iskolába. És ahhoz kell, hogy lássák az emberek a városban, hogy igen, Hegedűs Kinga szembe tud velem jönni az utcán, és nincs ebben semmi olyan rendkívüli dolog.
Én nagyon féltem mindentől, ami eltér a normálistól. És Kinga nagyon sok szempontból pozitív értelemben is, de eltér attól, amit megszoktam. És régen, amikor ilyesmit láttam, akkor én megrémültem. Én féltem, én nem tudtam ezekkel a helyzetekkel mit kezdeni. Nekem egy tanulási folyamat volt. És azért vagyunk a sorstárs segítőben is, mert megtapasztaltuk azt, hogy lehet másképpen gondolkodni. Hogy fel lehet ismerni valaminek az örömét, még akkor is, hogyha vannak benne nehézségek. Hogy nem attól lesz valami rossz, hogy nehéz, hanem attól lesz rossz, hogy nem tudjuk elfogadni. Ebben az elfogadásban pedig nagyon sokat segít az, hogyha Kingát látják az emberek, ha tudunk róla mesélni, ha ő is meg tudja mutatni magát.
És vannak esetleg olyan sztereotípiek ezzel a betegséggel kapcsolatban, amit fontos, hogy megcáfoljunk?
Hát fontos megcáfolni azt, hogy ő állandóan napi 24 órában cuki és aranyos és kedves és szeret mindenkit. Tehát ez sajnos ugyanúgy nem igaz, mint hogy képtelen önálló életre és nem tud beszélni és nem tud járni. Tehát itt a skála két véglete az, ami nem igaz, mert egyik sem. Tehát nem egy ilyen kis cuki szeretett gombóc, mindig tud lenni akaratos, tud lenni követelőző, önállóságra vágyó, kioktató, árulkodós, tud ilyesmi is lenni, amellett, hogy nyilván nagyon szeretem, és a kislányom is nagyon aranyos, meg tényleg egy kifejezetten kedves gyerek is, jó szándékú, de nem egy ilyen kis csurrantott méz, hogy aztán ő soha semmi rosszat ne tenne. Szerencsére a másik végletet is meg kell cáfolni, hogy a Down-szindrómások képtelenek az önálló életre, és sorolhatnám napestig, hogy mi mindent nem tudnak a sztereotípia szerint megcsinálni, elérni. Szerencsére azért a fejlesztés lehetőségeknek hála, azt gondolom, hogy de, egyre több mindent el tudnak érni.
Van az a nagyon közkeletű mondás, amit én nagyon szeretek, hogy ha elsőre ránézel, akkor olyan, mintha Down-szindrómás lenne, de hogyha jobban megnézed, akkor gyerek. És ez tényleg így van, hogy vannak bizonyos jelek, amelyekről fel lehet ismerni egy Down-szindrómást. De hogyha kicsit megnézzük, hogy hogyan játszik, hogyan viselkedik, hogyan éli az életét, akkor tipikus gyerek, és tartok tőle, hogy tipikus felnőtt is lesz a maga hibáival, nehézségeivel, de rengeteg örömével is.
Ha valaki, aki most hallgatja ezt a podcastet, és a közelében Down-szindrómás ember van, nekik mit ajánlanátok, hogy tudja segíteni az ő eligazodásukat és életüket?
Szerintem nagyon nehéz kérdés egyébként, de talán amivel az ő fejlesztésük és önálló életük megkönnyíthető, elősegíthető, az az, hogy késztetni kell őket az önállósodásra. Ami tényleg nehéz, mert egy értelmi sérült emberről beszélünk, akit elengedni hatványozottan nehéz egy épértelmű gyereket is, hát ugye most manapság ebből áll a világ, hogy a szülők hozzák viszik mindenhová a gyereket, kilép a küszöbön már ott a kocsi, és akkor elviszik A-ból B-be a külön tanárhoz. Az edzésre mindenhol megvárják, és mindenhol menedzselik. Azt gondolom, hogy ez egy nagy nehézség, hogyha egy Down-szindrómással így bánunk, mert amellett, hogy rendkívül sok segítségre van szüksége, amellett hagyni kell, hogy önállósuljon, sőt egy kicsit lögdösni is kell abba az irányba, hogy te ezt te meg tudod csinálni, és csináld meg, mert egyébként hajlamosak az elkényelmesedésre, és igenis nagyon ügyesek tudnak lenni olyan dolgokban, amire esetleg nem is gondolnánk, de kifejezetten jó a kézügyességük, segítő szakmákban én azt gondolom, hogy kifejezetten jól megtalálják a helyüket, ebből a belülről fakadó gyöngétségből adódóan is, ami azért van bennük, hogy tényleg olyan végtelenül kedvesek tudnak lenni.
A világunk úgy néz ki, hogy állandóan azt várjuk, hogy kiszolgáljanak minket, hogy megcsináljanak helyettünk dolgokat. A Down-szindrómások egyébként hajlamosak arra, hogy kényelmesek legyenek, miközben rengeteg dologra képesek. És akkor, amikor önmaguk el tudnak érni dolgokat, akkor kapnak egy nagy örömet azáltal, hogy ők maguk értek el valamit. Ezt az örömöt, ezt próbáljuk megadni nekik, és ehhez azt gondolom, hogy nagyon sok bizalom, nagyon sok szeretet kell. Úgyhogy, ha látunk valakit a közelünkbe, aki Down-szindrómás, akkor először is képzeljük el, hogy ő képes bizonyos dolgokra, és adjuk meg neki az esélyt, hogy megmutathassa, hogy mire képes.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és hogy meséltek nekem ilyen személyes dolgokról is.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.